Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, és ahogy ígértem, maradunk a gasztronómiánál méghozzá elég magas szinten, ugyanis a Dining Guide idei életműdíjasa, a Robinson étterem tulajdonosa, László Árpád meséli el életének eddigi fontosabb állomásait. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Meglepett?
Megmondom őszintén, nem erre számítottam. Amikor ott vagyunk egy teremben, akkor legtöbb étterem azért megy oda, mert szeretne valamit elérni, mint étterem, és amikor végigmennek a díjak, akkor egyszer csak azt mondják, hogy na, jöjjünk ki a színpadra az, aki, és akkor tudtam, mondták, hogy majd az életműdíjat, és akkor körülnéztem, hogy ki lesz az a következő 80 éves, aki ki fog menni, és megkapja majd ezt a kis nekrológot, és akkor egyszer csak mondják, hogy hát jöjjön ki László Árpád, a Robinson étterem, aki 1989 óta 31 éve csinálja az étteremet, és megmondom őszintén, nagyon megdöbbentett, meg egy kicsit úgy gyomron is vágott, hogy akkor innentől kezdve nincs tovább, vagy most akkor mit fog csinálni, ha megkaptam az életműdíjat, mert lesz életműdíj 1-2-3, mondjuk a 9 éves koromban még mindig éttermet fog csinálni, mert nem hiszem, hogy abba fogom valaha is hagyni.
Én azt gondolom, hogy teljesen normális volt a gondolatmeneted, mert mi magyarok úgy szocializálódtunk, hogy mindig azok kaptak életműdíjat, akik már 80 fele jártak, megkapták, sajnos utána már nem sokáig tudták élvezni, tehát ebből a szempontból teljesen megértem. Azt viszont most már biztos te is másként gondolod, hogy úristen, most mit fog csinálni a következő 30 évvel. Ismerve a te munkásságodat, egyébként mindjárt föl kell mondanod a leckét, hogy 1976-tól mik voltak azok a stációk, amik a nevedhez fűződnek. Én azt gondolom, hogy a következő 30 évben még biztosan 70-80 olyan projekt, amit ha nem is fogsz kirázni az ujjadból, de ott van benne a személyiségedbe. Szóval, mondd föl nekem a memoritert, légy szíves, 1976-tól. Vagy, bocsánat, előtte van egy kérdésem. Igen. Te alapvetően mindig vendéglősnek, vendéglátósnak készültél?
Mivel szüleim elmondás egyébként, hogy én óvodában is mindig leszettem a tányérokat a többiek előtt, ezért egy kicsit nekem már olyan volt, hogy nem is tudtam volna mást választani, mert akkor is ezt szerettem volna csinálni. Most nem a tányér leszedést, csak közel volt hozzám a vendéglátás, hát persze semmi köze nem volt a gasztronómiához az, hogy a menzáról leszettem a tányérokat, de valószínűleg a szüleim túl sokat vittek szállodába vagy éttermekbe, és ennek következtében ez az elegancia engem megfogott. És amikor oda került, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor egyértelmű, mondtam, hogy a szállodaipar, vendéglátás. Persze akkoriban mi volt, még gondolj bele, akkor kerületi vendéglátók voltak, de nem arról beszéltünk, hogy itt valami csúcs gasztronómia Magyarországon, vagy csodálatos szállodák voltak.
De hogy minden volt jól esztelt máj.
Igen, de mégis volt bennem egy ilyen, hogy a szállodák azok egy más kategória, tehát én a szállodaipar felé mentem el, és ezért is érettségi után, ugye a vendéglátót végeztem, akkor a 1976-ban nyíló Hiltonnak voltam az első személyzetéből az a réteg, aki elindította a Hilton, és majdnem 9-10 évig ott dolgoztam egy munkahelyen, csak úgy, hogy közben engem kiküldött a Hilton Düsseldorfba, a Düsseldorfi Hiltonba egy ilyen továbbképzésre, és akkor egy nagy reményekkel úgy gondoltam, amikor hazajövök, akkor majd a Hilton berkein belül majd megyek szépen előre. Hát nem nagyon értékelték az ötleteimet, vagy legalábbis nagyon sokat veregették a vállamat, de nem lett soha semmi az ötletekből, és hogy 1985-ben egy ilyen, hát ez nem kávéházi, hanem egy ilyen személyzeti étkezébe történt beszélgetés közben, mindenki ötletelt, hogy mit kéne csinálni. Valaki mondta, hogy hát ő butikot fog nyitni, a harmadik elmegy hurkasütődésnek, és akkor mentek körbe-körbe, és akkor kérdezték, hogy te mit akarsz csinálni, és így rájuk néztem, mondom, ha innen elmennék, akkor nyitnék egy fagylaltozót a Városliget közepén. És akkor néztek rá, hogy micsodát fagylaltozót, akkor még nem voltak Magyarországon fagylaltozók, csak cukrázdák. És én elmondtam az ötletemet, és akkor mindenki kiröhögött, mondottam, vagy normális. Addig ment bennem a gondolat, ugye elvettem egy kockás papírkát, és akkor kiszámoltam, ez nem egy rossz ötlet. És akkor ebből született a Lizsé fagylaltozó 1986-ban. De csak egy mondat még egyébként vissza. Képzeld, hogy 70-es évek elején egy nagyon kedves barátom azt mondta nekem, hogy te figyelj, Árpita, már 70-ben kitaláltál valamit. És mondom, de is. És ugye nem emlékszel, kitaláltad a házhoz szállítást, és mi a 13. kerületben a Szent István Park környékén laktam, és ott volt a nagy lakótelep mögöttünk, mondom, fogom a reggelit, ki fogom szállítani, kifli, tej, és a többi, és csináltál egy, és eszembe jutott, tényleg, hát én akkoriban nagyon nagy terveket szőttem, és hogy miért is nem lett belőle semmi, mert közben rájöttem, hogy el fogják lopni egymástól emellettel, amikor látják, hogy kiakasztanak valamit. Úgyhogy az első igazi elvben, tehát agyban megszeretett vállalkozásom, ez egy kiszállítás lett volna.
Azért volt furcsa számomra legalábbis ez a kurfli, Igen. Hogy aztán a fagylaltozás, mert azért nem akárhol kezdted. Hát a Hiltonba kezdted. Ha valakinek vágya lehetett akkor a 70-es években, hogy hol tegye meg az első lépéseket, ráadásul ugye kiküldtek téged, az egy más dolog, hogy akkor már beszéltél nyelveket, mert franciául...
Úgy vettek fel, francia-angol volt.
Francia-angol, tehát jó, tehát akkor tehát a neveltetésed meg az oktatásod is valamilyen módon predesztinált arra, mert erre készültél. De a, tehát a Hiltonból való elmeneteled, és akkor ugye a Lizsébe megnyitott a kis fagyizó, vagy a nagy fagyizó, akkor ezt el tudom képzelni, hogy a szakmában ilyen felsziszenést okozott a barátaidnak, vagy azoknak a kollégáknak, akik nem nagyon tudták ezt hova tenni. Féltettek hát esetleg?
Nem, nem. Igazából nem értették. Tehát valami olyat, amikor valami nagyon újat csinálsz, akkor félve néznek rá.
Akkor téged nagyon sokszor nem értettek
engem
ma Magyarországon.
Engem, hát szó szerint. Tehát engem, amiket így folyamatosan kezdtem kitalálni 1986-tól, onnantól kezdve mindegyik egy picit meglepetés volt. Mondjuk magamnak is meglepetés volt, hogy meg tudtam csinálni, hiszen a következő projekt az a 86 után a 89-es volt, amikor kitaláltam, hogy a tóba, amikor kiszáradt tómederben, majd én elintézem, hogy legyen
Városligetben
víz.
Vagyunk.
Városligetben vagyunk, hogy a kiszáradt tómederben legyen víz. Hát ez önmagában valaki jön egy honpolgár, hogy tessék vizet engedni a tóba, akkor eleve úgy néznek rá, hogy miért akar egy ilyet, de én nem csak ezt mondtam, azt mondtam, hogy szeretnék beleépíteni egy kis szigetet, a szigetre egy üvegpalotát, egy kis éttermet, és a kerületi tanácsházánál, ugye még a tanácsháza volt, ott is úgy fogadtak engem, hogy ne arra, ugye maga ugye nem teljesen normális, hogy a tóban egy szigetet, a szigeten egy éttermet. Viszont annyira jó volt, és jónak tűnt, és új volt az ötlet, hogy engedélyezték. Igaz, hogy nem egyből, kellett hozzá 60 különböző hatósági engedély, örökségvédelemtől kezdve minden, de megnyitottam 1989-ben. És utána jött egy kurfli, miközben én építettem szépen a Robinson, észrevettem egy másik nagy hiányosságot, amik semmi köze nincs a gasztronómiához, hiszen egy ajándékkultúrát hiányoltam Magyarországról, és akkor azt láttam ki, hogy Happy Box név alatt építek 1-2-3 üzletet. És hát azt mondom, hogy nem volt tudatos az első 2-3 üzlet, majd csak utána mentem bele a szakirodalomba, hogy ez igazából egy franchise rendszer, és ezt felépítettem egy 45 üzletlen lévő hálózatban. De közben, ugye 94-ben azt vettem észre, hogy a Dunán nincsen turizmus, nincs vendéglátás, nincsenek éttermek, csak ezek a pici hajók jönnek, mennek, mert mi nem csinálunk egy éttermet oda. És akkor megcsináltam az első éttermet, ez volt a Columbus pubban, egy pub volt. Aztán emeljük a tétet, csináljunk még nagyobbat, akkor csináljunk egy elegánsat. Akkor vettem egy hajótestet, 15 méter hosszú tiszta rozsad a Dunajvárosban, a Dunán álló szemetet tároltak benne, azt megvettem, és abból született a spoon. Tehát ha így mondjuk, akkor valóban mindig olyan dolog jutott eszembe, ami hál' Istennek másnak nem, meg nekem volt annyi bátorságom, hogy ezeket meg is építettem, meg is terveztem, meg is rajzoltam, szerencsére 3D-be mindig is nagyon jól láttam, tehát üres termek meg tudom mondani, hogy milyen magasan legyen majd a kép a falon, akkor, amikor majd egyáltalán kész lesz az a terem. Tehát így nagyon szépen építettem mindig magamban, egyik oldalt a belső építészetet, a másik oldalon a gasztronómiát, a harmadik az, hogy az egész működjön is. Tehát működtettem is persze.
Ahhoz, hogy ezeket létrehozd, azért ahhoz nem kevés pénz kell. Ezeket hogyan tudtad előteremteni? Gondolom, hogy egyrészt az előző vállalkozásokból jött, de akkor például már nem voltak biztos pályázati rendszerek, vagy voltak olyan tőkés társak, akik beszálltak hozzá, és azt mondták, Árpád, itt vagyunk, segítünk, te csináld, mert te értesz hozzá.
Az első üzletem, tehát azt mondom, hogy honnan volt az első millióm, ez a fagylatozóból volt. Tehát akkor, amikor én ezt a fagyizót megnyitottam, ez a fagyizó, ez akkora csoda volt, hogy reggel 8-kor beállt a sor, és este 7 órakor szóltunk a sor végén, hogy tessék szépen hazamenni, mert nincs elég fagylalt. És az ment legalább egy 10 éven keresztül, és tényleg finom fagyit is csináltunk, és hát jól kerestem belőle. A másik, a Robinsonhoz, ja, és bocsánat, és közben ugye nekem volt egy Németország, egyéves Németországom, ahol akkor én még nyugati márkába kerestem a pénzt. Azt én meg szépen hazahoztam, nem költöttem el, tehát voltak alapok hozzá. Viszont, ami mindehhez kell szerencse, amikor én 88-ban kitaláltam ezt a Robinson éttermet, akkor volt egy osztrák partnerem, a Meyhart úr, aki eljött Magyarországon, tetszett neki az ötlet, és beszállt hozzám, és 50-50%-os partnerek voltunk benne. Aztán kiderült, hogy ő soha nem volt közel a vendéglátáshoz, ő neki játékgépei voltak Ausztriába, és ilyen első lépésnek tekintett, hogy bejön egy étteremmel mellém, aztán majd felépítünk egy ilyen játékkaszinó hálózatot, amire én bevallotta két év után, hogy hát ő inkább egy ilyet szeretne, nagyon tetszik neki az étterem, fantasztikus, de csináljuk ezt. És én mondtam, hogy csak akkor nagyon rossz volt, emlékez vissza, a bűnözés Magyarországon. Tehát akkor azért voltak bandák jobbról balra, és mondtam, hogy én élni szeretnék, de ő elmondta, hogy mennyit kereshetnénk a játékkaszinóban napont, és mondtam, hogy ha ezt megszorozza 3-ral vagy 10-zel, akkor se csinálom. És akkor nagyon-nagyon fair volt, megértette, hogy én ebben a világban nem szeretnék részt venni, és azt mondta, hogy tudod mit, akkor vedd meg tőlem. Hát mondom, hogy ennyi pénzem nincsen. Szóval tudod mit, Svájcba felveszek bankhitelt, csak vissza kell fizessed. Tehát azt mondom, ilyen partner nincsen.
És adott időt, és akkor azt vissza tudtad fizetni.
És akkor mit tudom, egy 5-6 évet visszafizettem, és a végén egyedül maradtam a saját ötletemben.
Árpád, a Robinson jelenlegi dizájnja, az hány százalékban a te terveid alapján készült?
A külső terveket Anthony Gall egy ausztrál építész csinálta, a belső részeket azokat teljesen én. Egyébként erre nagyon, hát nem csúnya szó, háklis vagyok, hogy én senkit nem engedek be magam mellé ötletelni, mert valahogy mindig is szerettem azt.
Hát mert ott van benned ez a képesség és készség, amit elmondta, hogy látsz 3D-ben, látsz, igen, rajzol, szereti nagyon, rajzolni.
Ez igaz a házamra, igaz a eddig elkövetett dolgaimra, hogy én mindig mindent magamnak találok, hiszen én fogok benne dolgozni. Olyan nem volt, hogy na ott egy helyiség, jön egy építész, csinálja meg, bejövök, ránézek, hát ez biztos, hogy kell kinéznie, nem. Én az első pillanatok kezdve tudom, mit szeretnék benne csinálni, meg is tudom rajzolni, és addig megyek, addig hozom a bútorokat bele, a tányérokat, az evőeszköz, mindent, ameddig falra a képeket, ameddig ez úgy nem néz ki, mint ami az én lelki világom, hiszen én fogok benne dolgozni a következő 5-10-20-50 évben, akármeddig.
Az eddigi projektjeid közül, aztán még párat nem is soroltál föl.
Hát nem, igen.
Igen, majd sorold azért. Melyik volt az, amelyikkel legtöbbet küzdöttél, és úgy, amikor az már nem lett, akkor úgy elengedted boldogan, hogy de jó, hogy már túl vagyok rajta.
Nézd, elengedni egyiket sem engedtem, de bukni buktam. Tehát volt olyan éttermem, például a Vác utcában, amikor a taverna szálloda aljában volt a Zsolnai Kávéház. És a Zsolnai Kávéháznak, és akkor nagyon jól ment az egész turizmus, vendéglátás.
Hát a Vác utca kellős közepén.
Igen, de nem csak azért, mert külföldiek voltak, hanem érződött, hogy egyre combosabb a magyar piac is, tehát jönnek az éttermekbe. És akkor kitaláltam egy olyan éttermet, amire egyébként mai napig a legbüszkébb vagyok, megmondom őszintén. Ez volt a Fusion nevű étterem, volt egy kínai, japán, meg egy
indiai
séfem. Fantasztikus étterem volt. Annak volt a legszebb és a legjobban kitalált belső építészeti elképzelése, meg is valósult, és gyakorlatilag jött a 2008-as válság, amely egészen egyszerűen úgy állította meg, mint mostanit egyébként, és az étterem az egészen egyszerűen azért bukott be, mert a forgalom naponta 10%-at csökkent, majdnem odáig, hogy lementünk nullára. Viszont ugye nem hagytam magára, hanem amikor bezártunk, akkor azt mondtam, hogy uraim, ezt így nem lehet tovább csinálni, hiszen ez teljes bukás. Lebontottam az egészet, tehát azt a gyönyörű üzletet lebontottam, és helyette csináltam a Cucina nevű éttermet, ami egy olasz étterem volt, és a nyitás napjától teltházzal mentünk, pedig még nagyon-nagyon tartott a
válság. Ezek a markáns irányváltások egyébként, amit a Cucinánál is, ugye korábban nem az volt, de amikor a Columbusnál a pub lett aztán az előzőből, ezek a markáns irányváltások, ezek mennyi bizonyára tudatosak voltak, de akkor te ezt megkiszagoltad a levegőből, vagy érezted, hogy például nem egy pianóbáros, zongorás hajót kell üzemeltetni, hanem egy angol pubnak kell fölépíteni, vagy hogy például az olasz kaja az mindenki számára, még a magyar számára is kompatibilis, és azt teszik, és akkor ezt kell venni. Ez gondolom benne volt a levegőben.
Hát először is ugye, tudni kell nem görcsösen ragaszkodni ahhoz, amit kitaláltál, mert a jelek mindig mutatják, hogy ez nagyon szépnek tűnt. De mikor oda kerültél, valamitől egyszerűen, például a Fusion bukásáról alapvetően nem tehetek, hiszen a világomat összekörülöttünk. De a pianóbár bukásában teljesen benne voltam, hiszen nem néztem meg előtte, hogy a pianóbár korszaka 1995-ben már leáldozóban volt. És akkor azt mondani, hogy igen, ez egy rossz ötlet volt, de nem szabadott hagyni, mert mindenki azt mondta, menekülj a Dunától. Tehát a Dunán soha nem csinált senki előtted vendéglátás, azért nem megy. Nem mondom, gyerekek, azért nem megy, mert rosszat találtam ki. Viszont mi az, ami 500 éve működik a világban? Az angol pubok. Szeretik a magyarok a sört? Akkor csináljunk egy angol pubot. Megnyitottam, és az első naptól kezdve teljes teltház volt, hosszú éveken keresztül.
Azt mondtad, hogy most megkaptál az életműdíjat, egy kicsit félsz attól, hogy most mi lesz a következő 30 év projektjeivel, hogy mik lesznek ezek a dolgok. Bizonyára ki fogod találni. Én egy másik dologgal szeretném befejezni a beszélgetést. Valahol azt nyilatkoztad, hogy hogy úgy érzed, hogy az, az önmenedzseres és az önmarketing az, az nem teljesen a sajátod. Tehát neked sokkal jobban kellett volna reflektorfényben lenned, amit maximálisan aláírok, mert én azt gondolom, hogy amikor elolvasták az emberek a hírt, hogy a Dining Guide életmű díjas a László Árpád lett, akkor nagyon sokan elkezdtek rákeresni.
Ki is a László Árpád?
Ugyanakkor pedig van mögötted egy 40-50 éves olyan munka, amit felsoroltál, Budapest emblematikus helyei. Ezt hiányolod még mindig, vagy most már úgy elengedted, hogy nem vagy annyira média szereplő?
Nem, valahogy először ott kezdődik, hogy nem tudok mit kezdeni a dicsérettel. Tehát ha elém állt, és azt mondod, hogy te Árpi, ez, amit ide csinált, ez fantasztikus, és mondasz rá a négy mondatot, és akkor hebeg-habók, mert erre nem tudom azt mondani, hát igen, meg köszönöm. Tehát sose voltam egy ilyen könyöklő típus, sose voltam olyan, aki ugrál a kamera előtt, hogy itt vagyok, és lengeti a kezét. Valahogy ez kimaradt az életemből. Tehát ez a nagy szereplési vágy. Tehát ilyen nem volt. Ugyanakkor abszolút látom, hogy akik nagyon-nagyon sokat mozognak, azokat jobban ismerik. De azért most így egymás között, akik nagyon sokat mozognak és ismerik, az nem biztos annyira sikeres, mint amennyire mutatja saját magát. Tehát én inkább maradok szerényen, ha szabad ezt mondani, már is egy kicsit nagyképű, szerényen a háttérben, és a tetteim mutassák meg azt, hogy én ezt erre képes vagyok, és én azt hiszem, én azt gondolom, még mindig hinném azt, mint által itt ülök veled szembe, hogy azért valakinek észre kell venni, hogyha valaki csinál valamit, akkor azt lehetne díjazni is, akkor azt lehetne meghívni egy beszélgetésre. Mert például engem meghívtak egyszer az egyetemre, a Mellirát Egyetemre egy előadásra. És akkor én beszéltem egy két órán keresztül, és azt láttam, hogy mindenkinek így nyitva volt a szeme, és nézett rá, mint egy ilyen fehér hollóra, hogy ja, hogy ilyeneket is lehet csinálni. És igazából, ha én tudok adni másoknak egy ilyen löketet, hogy ilyen az élet az nem olyan, hogy ülsz otthon, és majd jön magától, hanem lehet menni előre, akkor azt én nagyon összesen továbbadnám. Ha nem kíváncsiak rá, és nem kérdezik meg tőlem, akkor nem fog könyökülni, de én elmondanám, mivel ott vannak a körülöttem a dolgok, és majd egyszer össze fogják szedni, hogy ezt a hét ételmet, ezt tényleg a László Árpád csinálta? Vagy azt a Happy Boxot, Andor a László Árpád csinálta?
És a három gyereket közül?
Hát kettőnek köze nincs hozzá. A lányaim azok tündérek és fantasztikusan tanulnak, tehát Eltén tanul egyik, a másik angol nyelvű marketing kommunikáció, és már gyakorlatilag mindig be is fejezte. A fiam, aki 17 éves, hát ő ilyen kis labilis, ő még nem tudja. Én szeretném egyébként abba a világba elvinni, hogy tanulja meg, aztán menjen el Svájcba tanulni, vagy menjen egy szállodába tanulni, vagy bárhova, és kicsit próbálja meg átvenni majd tőlem, de ez nem azt jelenti, tehát hogy én átadnám. Tehát oda menném magam mellé, de ugye mivel nem akarok nyugdíjba menni, tehát nincs bennem az, hogy én most eljön egy bizonyos kor, és akkor onnantól kezdve nem csinálok semmit, majd dőlök hátra, mert valószínűleg az életemben ez nem fog bekövetkezni, hiszen hiába kaptam meg az életműdíjat, addig is csináltam valamit, és most folyamatosan csinálok más dolgot, és vannak projektek, amiket próbálok fejleszteni, előre menni. Hát ha olvastál, vagy hallottál róla, akkor van egy 500 tonnás megépített lemezekből összerakott hajom komáromi kikötőbe, egy 43 szobás szálloda lenne belőle. Hát egyszer végig kell vinni a magyar bürokrácián, és azt mondja valaki, hogy ha a világ nagy folyói mellett vannak ilyen úszóművek, amik gyönyörűen néznek, és ötcsillagos kategória, akkor mi lehetne Budapesten?
Remélem, ott leszünk a vízrebocsátáson.
Hát én is nagyon remélem.
Köszönöm szépen, László Árpád, a Dining Guide életműdíjasa volt a vendégem. Gratulálok és sok sikert, erőt mindehhez, hogy
köszönöm végig tudjunk. Nagyon szépen köszönöm.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána könyvben utazunk tovább itt a hétvégi menetrendben. Kuba utánozhatatlan és megérdemli, hogy megismerjük. Ezt vallja Ana Camejo, aki Kuba Mia című könyvében 500 pontban mutatja be az országot, amelybe évekkel ezelőtt szeretett bele. Személyes élményeit, hétköznapi helyzeteket, történelmi és kultúrtörténeti érdekességeket fűzött egymás után a kötetben. Ezekből emel ki Olá Andra ma a szerzővel együtt néhányat. A részletekkel folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.